Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Az év utolsó Naprakész műsorának kedves hallgatóit köszöntöm nagy szeretettel. Azt szerettem volna, hogy ez az idei utolsó Naprakész műsor csupa jóról szóljon, hogy arról számolhassunk be, hogy ugyebár jövőre az életszínvonal a nyugati életszínvonalhoz fog hasonlítani, hogy az egészségügyi rendszer szintén nyugati lesz, az életszínvonal, mint már mondta, autópályán közlekedhetünk egészen Londonig. Sajnos a helyzet nem így áll, és azért külön elnézésüket kérem, hogy jobbára nem túl rózsás hírekről, eseményekről, információkról beszéltünk az év folyamán itt a Naprakész műsorban, de hát az élet így hozta. Sajnos a mai sem valószínű, hogy túl optimista hangú lesz, mert hogy itt az év utolsó Naprakész műsorában egészségügyi kérdésekkel, illetve anyanyelvi oktatással, Marosvásárhelyi anyanyelvi oktatással fogunk foglalkozni, és hát mindenki készülődik a szilveszteri mulatságokra, van, aki elutazik, ez tapasztalható az utcán való közlekedés során is, egészen jól lehet Marosvásárhelyen a délutáni órakban már közlekedni. Kedves vendégem pedig bevállalta azt, hogy itt ebben a forró időszakban rendelkezésünkre áll, és mint közvetlen szakember tájékoztatni is tud mindezen kérdésekről, amelyeket megemlítettem. Nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház egészségügyi szakbizottságának titkárát. Köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk és befáradt a stúdióba ebben a forró időszakban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is, és örvendek, hogy itt lehetek, és hogy ha van kérdés, akkor ha tudok, akkor szívesen válaszolok.
Ne menjünk a dolgok elébe, nem biztos, hogy fog örvendeni, mikor feltárjuk azt a helyzetet, ami most eléggé aggasztja a közvéleményt. Természetesen, hogy önök is bekapcsolódhatnak ebbe a műsorba, elérhetőségeink a jól ismert telefonszámok, a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 1 6 5-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt doktor úr, képviselő úr, hova megyünk január 3-ától kezdődően az ünnepek után, hogyha valami fáj, mert hogy nagyon ellentmondóak a hírek, és eléggé borulátóan viszonyul a közvélemény, mármint a sajtó is olyan híreket hoz, hogy nem lesz hova menni családorvosi rendelés tekintetében. Mi történik? Hogyan lehet ezt a helyzetet orvosolni? Egyáltalán van rá esély, hogy ez a jelenlegi konfliktus a családorvosi érdekvédelmi szervezetek, illetve hát az Országos Egészségbiztosítási Pénztárás Minisztérium között valamelyest lazuljon, megoldódjon?
Tehát gyakorlati szempontból minden hallgatónak, betegnek azt javasolom, hogy ha lehetséges, akkor az év első hetében ne programáljon be családorvosi konzultációt, hiszen minden évben az év első hete, és általában az áprilisi hónap első hete, a március hónap vége családorvosi, hát én úgy is nevezném, hogy sztrájkkal terhelt. Családorvosok az új szerződés megkötésekor, illetve a réginek a januári meghosszabbításakor érvényt próbálnak szerezni az amúgy jogos követeléseiknek, hogy a családorvoslásra szánt pénzösszeget a biztosítóház növelje meg. Magyarul egy, azt is mondhatnánk, hogy egy sztrájkkal állunk szembe, és ez ugyanolyan, mint hogyha a vasutasok vagy a repülővezetők sztrájkolnának, hogy ilyenkor akadozik az ellátás. Én nagyon remélem, hogy a bölcsesség győzni fog a biztosítóház és a biztosítóházak, a megyei egészségügyi biztosító pénztárak és a családorvosok között kialakul egy megértés, egy egyetértés, és megpróbálják már az első napokból a betegeket zökkenőmentesen ellátni.
Már most az ön véleményét is kikérték újságíró kollégáim, és a sajtóban is megjelent az az általános véleménye, pontosabban az ön véleménye, hogy igenis egyetért a családorvosoknak az elégedetlenségével és követelésével, még akkor is, hogyha a múlt pénteken elfogadott költségvetésben több lett forrás lett kiutalva a családorvosi ellátásnak a finanszírozására, viszont úgy tűnik, hogy ez mégsem elég. Tehát hol van végül is a gond?
Igazából a családorvoslásra szánt keret 2018-as évre ugyanolyan mértékben növekszik, mint az egészségügyi költségvetés a 2017-es évhez képest. 15%-kal nő 18-ra az egészségügyi ellátásra szánt pénzösszeg az ország költségvetési kereteiből, és az RMDS és a mi kezdeményezésünkre megszavazott 190 millió lejes költségvetés kiegészítés a családorvosoknál 4,88%-ról ugyancsak egy 16-17%-os növekedést jelentett a családorvosi szektor kasszájában is. Ez az összeg azonban, és ezért van évről évre folyamatosan sztrájk, az összköltségvetésből elmarad az Európai Unióban megszokott 8-10%-os családorvoslásra szánt keretekből, és csak egy olyan 5,88%-nyit jelent az összköltségvetésből. Most ezért mondom azt, hogy a családorvosok követelései, kérései, azok jogosak. Természetesen én is kifogásolom azt, hogy ezeknek a sztrájkoknak igazából a betegek isszák a levét, és a családorvosok helyett se végzi el más a munkát, hiszen az a munka, amit nem végeznek el az első héten, az szinte biztos, hogy nagyobb része a második, harmadik héten felhalmozottan összegyűl, és ugyanazokat a betegeket, akik az ő listájukon vannak, ugyanúgy el kell majd lássák. Ez az, amiért azt mondom, hogy inkább az lenne jó, hogyha nem ilyen nehéz időszakba, ünnepek után, a keretszerződés megkötése körül, hanem megegyezve akár az orvosi társadalomban együtt, közösen a betegeinkkel próbálnánk a rendszerre nyomást gyakorolni, és egészségpolitikusként ebbe partner is vagyok, hogy több pénzt biztosítsanak az egészségügynek az ország költségvetéséből, hiszen Románia a legutolsó az európai államok közül abból a szempontból, hogy mennyi pénzt költ el egy fejre, egy főre számítva egészségügyre.
Temes Attila műszaki munkatársam jelzi, hogy hallgató van a vonalban már is. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Szép jó estét kívánok, András vagyok, Gyergyi Újfaluból. Meg szeretném kérdezni a doktor úrat, hogy a magánklinikám és a magánrendelőben, laborban nem kell, szóval kell fizetni. Hát mi fizessük az egészségügyi biztosítást, és mégis a magánrendelőben, és a magánklinikába raknak be. Most már a második dolog az, hogy van egy szíve ritmusszabályzó betegekkel betörése, és azt is a magánon fogják megcsinálni. Nem tudom, hogy 600-ből hogy tudok mindenfélét kifizetni. Köszönöm szépen, várom a választ a rádióba.
Sajnáljuk, hogy ilyen helyzetben van. Hát valamelyest, azt hiszem, hogy támogatást csak lehet valamilyen módon, ha szívbeteg, krónikus szívbeteg az illető.
De igen, hát ez... igen, krónikus szívbeteg vagyok, igen.
Kérem, hallgassa meg akkor a doktor úr válaszát.
Tehát egy nagy problémát hozott fel ön, és ebben a kérdésben nekem nagyon határozott véleményem van. Sajnos a betegek és az orvosok, mi képviselők, orvosok se tudjuk, hogy igazából mi is jár nekünk ebbe a típusú biztosítási rendszerbe, amiben az ország ma kollektív módon úgymond mindenkinek egyszerre biztosítja a betegellátást. Jó lenne, hogyha egyénre szabottan ezt megmagyaráznák nekünk. És akkor lehet magyarázatot kapnánk olyasmire, mint amit ön el is mondott, és amire én se tudok válaszolni, hogy miért van az a rendszer, és kinek az érdeke, hogy fenntartsák ezt, hogy a betegeket küldik át a magánrendelőkbe, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni csak magánrendelőkben lehet, ahol a beteg fizet. Ezt a rendszert gyökereiben meg kellene változtatni, hogyha a márciusi fizetésemeléseknél az orvosok megfelelő, tisztességes fizetéseket meg fogják kapni, amit a kormány megígért, akkor emellé hozzá kellene rendelni azt, hogy aki a kórházban dolgozik, az mondjuk magánrendelésben ne fogadhassa a betegeket, vagy pedig valamilyenféle formában korlátozva legyen ennek az időbeni lehetősége. Hiszen addig, amíg ezt világosan nem határozza meg az egészségügyi rendszer, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad, addig olyan dolgok történnek az egészségügyben, ami ellen már több kerekasztal beszélgetésen a parlament szobáiban, irodáiban felemeltem a hangom, hogy vannak olyan konzultációk, ahol mondjuk az 50-100-150 lej maxim vizsgálati díj helyett akár 400-500 lejket is elvesznek egy-egy nőgyógyászati vagy valamilyen más szakágon belüli kivizsgálásra. És senki nem szabályozza ezt a rendszert, senki nem ellenőrzi le mondjuk a fogyasztóvédelemtől, hogy milyen dolog az, hogy egy konzultáció, főorvosi konzultáció egyik helyen mondjuk 150 lej, és a másik helyen pedig akár 300-400 lejre is fölmehet. Ezek azok a problémák, amelyeket önökkel egyetemben kifogásolok, és minden egyes alkalommal, ahol tehetem, felemelem a hangom. És ez nem azt jelenti, hogy az orvos kollégáimat nem védem, sőt, azt mondom, hogy attól a perctől vezethetnénk be egy ilyen rendszert, amiután márciusból a fizetések megemelkednek, és a fizetés emelések mellé igenis 4-5 dologba le lehetne írni, hogy azért a megnövelt fizetésekért egy kórházi orvos mi az, amit el kell lásson, és pont ez az visszacsatolva, ha megengedi kis úr a családorvosi rendszerre, egészségügyi szakpolitikusként azt mondom, hogy a családorvosok is sokkal többet érhetnének el a lobby területén, a sztrájk területén, hogyha nem ilyen kiszámíthatóan télen és tavasszal úgymond kényszerítenék a biztosító házat, hogy alkudozzon velük holmi egy-két-három leírt egy-egy konzultációra pluszban, hanem egy listát letív az asztalra, hogy miben akarják javítani az családorvosi ellátást a betegek számára, azzal mennénk el, akár együtt, közösen a biztosítóházhoz, és azt mondanánk, hogy legyen szíves, mondja meg a biztosítóház, hogy ezek közül, a szándékaink közül, amivel növelnénk a betegeknek az ellátását, mondjuk egy permanencia központnak a fenntartásával, hogy az ünnepek alatt is legyen, ahova a beteg forduljon, és megkérdezze, hogy a középfül gyulladással a gyermekkel föl kell menjen a sürgősségre, vagy elér, hogyha megvárja az ünnepek végét. Ezek közül, az elvárások közül, vagy megvalósítható dolgok közül, melyik az, amelyről lemondana a biztosító, vagy inkább fizetne egy kicsivel többet a családorvosoknak, hogy ők is jobb keresettel, jobb kedvel és odafigyelőbben lássák el a betegeiket.
Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
Jó estét kívánok, kis úr, tiszteletem!
Májer úr, rég nem hallottuk, üdvözlőjük!
Hát nem, mert mind, csak most már szabad vagyok, és elkaptam. Tisztelt doktor úr, Vas Levente, képviselő.
Jó napot kívánok!
Én tényleg egyszerűen szeretnék kérdezni, kihez kell forduljunk most, mert a kormányhoz, a parlamenthez hiába. A szerencsétlen háziorvosok éppen olyanok, mint az igába fogott, a járomba fogott állat, akinek a végén csattan az ostor. Ez már nem lehet. Akkor mi, a nép, mi, a román állampolgárok, csak a jóistenhez mehetünk? Nem mehetünk máshova, mert mindenhol minden meg van szabva. Tehát úgy, ahogy tetszett mondani, tisztelt képviselő úr, hogy 3 hónapig egy ember ne betegedjen meg, de akinek már több mint 25 éve szilikózisa van és légzési betegsége, az nem tudja, hogy mikor kell menjen és mikor nem, mert jön a pillanat, hogy fulladsz meg és muszáj futni, akkor ki ez, hogyha a házi orvoshoz nem? Mert küldő cédula nélkül nem fogadnak. Azt mondták, nem lehet. Most hallgattam, hogy lehet, hogy nem kell megijedni és így tovább. Hát én azt mondom, hogy a rengeteg más probléma mellett az egészségügy
és az emberek, az állampolgár, a választó állampolgároknak minden elsőbsége az egészség. Ezt kéne védeni karddal és vérrel. Tisztelettel!
Megengedtem, hogy egy kicsit tovább mondja a mondani valóját, mert rég nem hallottuk. Jó
nagyon
egészséget, és minden jót, jövőre is várjuk a bekapcsolódását az adásba. Egyéb iránt volt egy olyan időszak, amikor túl soknak tartották az ön betelefonálását, most viszont az utóbbi időben azt mondták, hogy nagyon hiányzik Mayer úr. Boldog új évet, jó egészséget. Hát nem tudom, hogy mit tudunk mondani.
Azt tudjuk mondani, hogy például az egészségügyre szánt pénzösszegeket meg kell növelni. Ez azonban ugye akkor valósulhat meg, hogyha nem csak ide ilyen időközönként mondjuk csak a családorvoslásra szánt pénzösszegek megnöveléséért kerekítünk ekkora a feneket ennek az egész dolognak, hanem az év minden egyes napján, akár a mostani úgymond utcai tüntetéseknek az alapja az lenne, hogy az egészségügyre szánt pénzösszegeket növeljük meg. Pont ezért én azt mondom, hogy az egészségünkért való aggódás sajnos nagyon sokszor csak akkor nyilvánul meg, amikor konkrétan mi magunk beleesünk ebbe a történetbe, és ugye ilyen, ezekben a periódusokban pedig pont a beteg ember a leggyengébb ember, hiszen se ereje, se kedve nincsen, hogy az érdekeit akár utcán, vagy akár hangosabb szóval követelje is kérje, mert ki van pont szolgáltatva a rendszernek. Pont ezért a jó megoldás véleményem szerint az, hogyha minél többen, minél hangosabban, természetesen nem utcára vonulva, de azt hangoztatnánk, hogy nem csak a családorvoslásnak, hanem az össz egészségügyi költségvetésnek több pénzre van szüksége ahhoz, hogy jobb egészségügyi szolgáltatásokat tudjon ellátni, természetesen azt is hozzátéve, és ezért vannak szakpolitikusok, ezért vannak egészségügyi intézmény vezetők, hogy a csapukat, ahol elfolyik egy része a pénznek, ami amúgy is kevés, azokat elzárják, és így több pénz maradjon az egészségügyi rendszernek. Képzeljék el, hogy amikor mondjuk Németország 8000 márkából gazdálkodik, Svájc, Németország 8000 euróból gazdálkodik per lakós az egészségügy költségvetése, addig Romániában mondjuk ez az összeg 600-700 euróra tehető. Óriási különbség van, ami csak azzal, hogy van különbség a fizetések között, nem magyarázható, és egyértelmű, hogy honnan jön a rossz egészségügyi ellátás, hogy miért kell a laboratóriumokba fizetni, hogy miért van kiszolgáltatva az ember a rendszernek, és miért kell magánrendelőkbe menjen.
Érdekes felvetéssel fordul önhöz Ferenc nevű hallgatónk, a következőket írja SMS-ben. Jó estét kívánok! Azok a családorvosok, akik nem írják alá a szerződést a biztosítóval, fizetés ellenébe írhatnak-e továbbra is kedvezményes receptet a krónikus betegeknek? Boldog új évet kívánok önöknek, Ferenc!
Nagyon érdekes felvetés, és van egy törvénykezdeményezésem letéve, most tárgyalja majd február elején a szenátus, és utána jön át hozzánk a képviselőházhoz. Mi azt kértük, és például ez egy nagyon jó példa arra, hogy elviekben a családorvos, aki nem írja alá a szerződést, nem írja alá a szerződés meghosszabbítását, elviekben nem lenne szabad a kompenzált gyógyszereket, a betegszabadságot és semmi egyebet aláírjon, hiszen ezek csak egy konzultációt követően, tehát a konzultációt követően lehet ezeket felírni, vagy ezeket kitölteni. Most a kezdeményezés arról szól, hogy a kompenzált recept, a betegszabadság és minden ilyen papír az nem az orvos joga, hanem a beteg joga. A biztosított joga, hogy ezeket megkapja. Tehát a válasz az az, hogy elviekben egy családorvosi sztrájk, ami a konzultációra vonatkozik, elviekben nem kellene érintse ezeket a receptfelírásokat, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a mostani törvénykezés értelmében sajnos erre is kiterjedhet. Na már most itt egy picit média szempontjából túl van lihegve ez az egész történet, és a családorvosoknak, még egyszer orvos kollégáim, és elmondta kisúr is, hogy támogatom őket, az az érdeke, hogy ez minél nagyobb hír anyag legyen, minél nagyobb hír legyen, minél jobban megijedjenek a betegek, magyarok és románok egyaránt, és ezáltal minél nagyobb nyomás nehezedjen a biztosítóházra, hogy ezeket a kereteket megnövelje. Most pont ez az, amire én azt mondom, hogy sajnos nem ez a helyes út, nem ez a jó megoldás abba, hogy a családorvosok kereteit növeljük. A jó megoldás az, amit mi meg is csináltunk a parlamentben, hogy 190 millióval, valami 17 ezer lej a 11 ezer családorvosra számítva per családorvos, per éves költségvetés. Ennyivel kiegészítettük ezt a költségvetést, és hogy alakítsunk ki egy stratégiát, hogy egészen el márciusig, hogy ne kelljen megismételni ezt a nyomásgyakorlást, alakítsunk ki közösen egy stratégiát, egy taktikát, hogy hogyan tudjuk növelni ezt a költségvetést. Ma azonban, ugye, ahogy az egyik betelefonáló is mondta, nagyon nehéz plusz pénzeket ráfordítani erre, mert egy kicsit ugyanaz az eset van, mint amit én szoktam közben mondani, hogy az én szüleim azt mondták, amikor valamit nem lehetett, hogy fiam, húzzál szőrszálat a tenyeremből. Ha nincs pénz, akkor hiába kér a családorvoslás több pénzt, mert csak akkor lehetne mondjuk nekünk több pénzt adni, hogyha elvennék a gyógyszerkasszából, vagy elvennék a kompenzált gyógyszerektől, vagy elvennék a kórházaktól. Egészen más kérdés az, hogy meggyőződésem, hogy a kórházokból lehetne még pénzeket elhozni. Természetesen ez azonban felvetni annak a kérdését, hogy vajon kell-e bezárni egy-két kórházat, és azonnan felszabaduló költségeket, onnan felszabaduló pénzösszegeket átcsoportosítani a családorvoslásra. Több szakemberként azt mondanám, hogy igen, de hogyha ezt most meghallja valamelyik olyan kisváros, amelyikben kórház van, és amelyik ezt magának nagyon fontosnak tartja, akkor egybe fölmerül annak a nehézsége, hogy milyen nehéz helyzetben van egy pénzhiánnyal küszködő egészségügyi rendszer, aminek mindenfele meg kell felelnie.
Nem, épp azt akartam mondani, hogy nem lesz túl népszerű, tisztelt főorvos úr, hogyha a kollégákat, a kórházi kollégákat bántja idézőbetéve. De menjünk tovább, újabb hallgatót köszönhetünk. Üdvözlőjük, adásban van.
Igen,
halló.
Jó estét kívánok, nagyon röviden.
Nagyon kérném, kezét sokan.
Igen, elmondani azt, hogy sajnos itt Romániában nem az ember a fontos, hanem az, hogy lopjanak minél többet. Mert ugyanez van a szolgáltatásokkal is, ott is azt mondják, hogy jaj, milyen olcsó a villanyáram, milyen olcsó a gáz, de hogy a egy kicsit nyugatabbra, akik vannak, azoknak négyszer annyi, mint itten egy embernek a keresete, vagy nyugdíja. Itt ezen alapul minden, hogy mindent ellopnak, és akkor az ember, amelyik becsületes, az dögöljön meg, magyarul mondva. Köztük én is, igen. Köszönöm, hogy meghallgattak,
boldog új évet. Optimistább új esztendőt, kedves Renáté, mert nem kell azért így elkeseredni. Minden jót kívánunk. Nem tudom, hogy lehet-e reagálni.
Tehát ugyanabban a rendszerben élünk. Azt mondtam el az előbb, hogy sajnos én orvosként és parlamenti képviselőként se vagyok meggyőződve, hogy majd, ha megérem, akkor 60-70 éves koromban, nyugdíjas koromban egyáltalán milyen egészségügyi ellátást fogok élvezni. Nem tudom ezeket az információkat. Számtalanszor orvosi pályám során találkoztam 70-75 éves nyugdíjas professzoraimmal, akik eljöttek hozzám, és elmesélték a konzultáció után bizalmasan, ugye, mint volt diáknak, hogy milyen, nem gondolták, amíg orvoskodtak, hogy mennyire ki lesznek szolgáltatva a rendszernek. Sajnos ez mindannyiunkat érint, és én nem vagyok annyira elkeseredve, és nem is szidnám annyira azért ezt az egész egészségügyi rendszert, ha csak abból a szempontból nézem, hogy 15-szörösre növekedett a 90-es évek elejéhez képest a költségvetése az egészségügynek. De még mindig a legutolsók vagyunk az Európai Unióban. Még mindig a legkevesebbet költünk erre. És én nem merek, én merek bátor lenni, kis úr. Én azt mondom, hogy nekem szakpolitikusként az a feladatom, hogy elmondjam, hogy íme az embereknek problémáik vannak az egészségüggyel. És igen, amíg Magyarországon 124 kórház van 10 millió lakósra, Hollandiában ennek fele lakosság számra nézve, tehát nagyobb az ország, igen, fele lakosra van, tehát hogy még kevesebb kórház van, addig Romániában képzeljük el, hogy 500 kórház van. 500 kórház. az 500 kórház esetében rengeteg olyan pénz van, ami innen ebből a szektorból áttehető lenne a családorvosi szektorra, áttehető lenne egy jobb járó betegrendszerre, ahol a fiatal orvosokat fölveszik, és a betegeknek több szakorvosi rendelő áll majd a rendelkezésére. Ezeket a pénzeket csak így lehet egy zárt költségvetésből, annélkül, hogy megnövelnénk a pénzösszegeket, csak így lehetne optimalizálni és jobbá tenni.
Néhány kérdés bejött közben SMS-ben, és vannak köztük olyanok, és erre azért külön kérném szépen, hogy világítson rá. Már is itt van Zoltánnak a felvetése. Azt írja SMS-ben, hogy a családorvosok sok bürokrácia után pár percet a betegekkel is foglalkozhatnának. A kórházakban, ha figyelmes vagy mindenkivel, akkor vice versa. Kezdve a kapustól a professzorokig. Miért is fizettem 40 évig biztosítást? Talán egy év múlva megtudom. Nem tudom, hogy egy év múlva, hogy mitől várja az eredmény. Zoltán, boldog új évet kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak. És szintén egy másik SMS-ben írja ST, így írja, alá 48 és fél évig fizettem a nyugdíj és betegbiztosítást, adják nekem vissza kamatostól, és akkor meg fogom tudni fizetni a vizsgálatost, a labort. Ez a 40 év, 48 év fizettük a betegbiztosítást, ez az összeg, ez hol van? Volt valami gond ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ott valami pénzek eltűntek, de gondolom, hogy azóta most már rendes ellenőrzés alatt vannak ezek az összegek tartva, vagy hogy van velük?
Nagyon fontos, hogy az a biztosítás, amit befizetünk, mi, akik ugye aktívan pénzt keresünk, és a fizetéseinkből az egészségügyi biztosítást visszatartják, pontosan most már helyettünk kifizetik majd január 1-től, vagyunk vagy 5-6 millióan. De az ország lakossága szinte 20 millió, 19-20 millió. Tehát a rendszer nem tud félretenni. Azt a pénzt, amit mi befizetünk, azt egybe el is költik másnap, elköltik az egészségügyi ellátásra. Tehát nem egy tartalékoló rendszer. Ezért visszafizetni természetesen senkinek, amit befizetett, nem nagyon tudják. Már most a baj még csak most jön, hiszen most a legtöbben vagyunk, ugye, akiket a 60-as évek végén, a 70-es évek elején az abortusz megakadályozása által és tiltása által a legtöbben születtünk abban a periódusban. Mi lesz, amikor mi jutunk oda majd betegekként, idős emberekként, és mögöttünk egy sokkal kevesebb számú lakos fogja majd eltartani az egészségügyet, a mi ellátásunkat. Számtalan ilyen probléma merül fel, ez az, amiért mi RMDS-ként, szakpolitikusként én azt tudom mondani, hogy feltétlenül újra kellene gondolni az egészségügyi rendszert. És számtalan példa van, számtalan kitaposott ösvény van, soha nem lesz senki mindenki megelégedve az egészségügyi ellátással, de javítani lehetne ezt a rendszert, és még egyszer nagyon fontosnak tartanám, hogy a kormány, amikor a fizetésemeléseket kilátásba helyezte, és amikor márciusban remélhetőleg bevezeti, akkor rendelkezzen ezzel a csomaggal, amit elvár a hálópénznek a visszaszorításáért, az orvosi kondicionálásnak a visszaszorításáért, és meg lehetnek győződve a kedves hallgatók, hogy én ebben a kérdésben a kollégáimnak az álláspontját is képviselve, de igenis beteg oldalon állok politikusként, és azt mondom, hogy kondicionálni nem lehet, hogy hálópénz elvétel az nem egy törvényes dolog, és jobb a kollégáimnak is, jobb minden orvosnak, hogyha megfelelő és tisztességes fizetést kap, és nem a hálópénzre kell az építse a jövőjét, hiszen ha lebetegszik, ha Isten őriz, lebénul, szívinfarktusa van, nem mehet be a műtőbe, akkor teljesen kiszolgáltatottá válik ő is.
Újabb hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila, üdvözlőjük, adásban van, haló.
Jó estét kívánok, Iszlám vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy én például szerdán 12 órára kell menjek gyógyszert iratni. Én a szememmel handikapált vagyok, és nem tudok szemcsepp nélkül élni, és mit kell vigyek már pénzt a családorvosnak, hogy nekem kiírják a gyógyszereket?
Nézze, nem én vagyok a sztrájk közepében, a családorvosok kellene erre válaszoljanak. Az én értelmezésemben önnek nem kell vigyen pénzt. Az én értelmezésemben az, hogyha önnek pénzt kell vigyen a családorvossához, az törvénytelen. És a családorvosa meg kell vizsgálja önt, és el kell lássa önt. Az, hogy a családorvosok azt mondják, hogy nem írják alá a szerződést, az nem azt jelenti, hogy a betegeknek szenvedni kell. A családorvosok rendezzék a biztosítóházzal ezeket a dolgaikat. Lehet ijesztegetni a biztosítóházat egészen addig, amíg konkrétan nem fordul a dolog.
Igen. Tisztelt István, igen. Van telefonszáma a családorvosához?
Hát nincsen.
Mindenképpen próbálja megérdeklődni, mert olyasmik is megjelentek a sajtóban, hogy januártól nem is nyitnak ki a családorvosi rendelők. Istenem. Úgyhogy lehet, hogy...
Istenem. Hát én nem tudom, amit ellopnak azt a pénzt, azt kellene az orvosoknak odaadják, ezt kellene csinálni az egészet, mert tényleg már az embernek az eszére ment minden,
hogy sajnálom, hogy ilyen a helyzet.
A duktiteli van, hogy ezt elítétik, senkitő pénzt elvesznek. Gyüngyi Bekálit láttam máma, úgy befeskedett ott a sípáján, hogy az már az embernek már a nyakára menjen az egész. Nem, azt se tudja az
ember. Kérdezhetek én öntől valamit? Például, hogyha önnek igen. lehetősége lenne, igen. akkor melyik szektortól, a tanügytől, a hadügytől, a belügytől, honnan venne el pénzt az egészségügyre?
Én a hadügytől vennék el, mert azt jelenti, hogy mi fogadjunk, ahogy szokták mondani, 6 óra alatt lehengerelnének minket, ennyi az egész. Nem mondok, hogy melyik ország, de ezt csinálnak. Attól vennék-e?
Megértem a keserűségét. Mindenképpen azt már tudom javasolni, csak hogy szerdán reggel, vagy délelőtt folyamán, mielőtt elindulna, valahogy érdeklődjen meg, vagy hallgassa a híreket. Remélem, hogy a Marosvásárhelyi Rádió is szolgál már friss információkkal azzal kapcsolatosan, hogy nyitnak, vagy nem nyitnak a családorvosi rendelők. Boldog új évet, és jobb híreket.
Minden jót kívánok.
Újabb hallgató van adásban.
Minden jót kívánok, boldog új évet.
Haló.
Jó estét
kívánok.
Jó estét.
Tisztelettel, Tiszteletából Vándi László vagyok. No, itt egy egyszerű ember vagyok, 200 munkás, és önök pedig egyetemet végzett emberek. Tehát én köztem is önök között, én sofőt. Csak annyi az egész, hogy nekem magániskola vagyok, és önöknek pedig lenni a tanulmányiskolája, amit a könyvből és a tudományból kifejtettek.
Elnézést kérek, mi a kérdése a doktor úrhoz?
A kérdésem az, nem a kérdésem, hanem az orvosi tudománynal abból a javaslatom, hogy amikor valaki elmegy az egyetemre orvosira, vagy gyógyszerészetire, akkor kössenek egy olyan szerződést, hogy 10 évig ennek az országnak szolgál, és akkor mehet ki a határon kívül. Mert itt két rablás történik. Itt meg kell fizetni azokat az urakot, nem urakot, hanem illegálmes úri embereket, aki az orvosokat oktatja, a professzorokat.
Mindenképpen köszönjük a javaslatát. Ne arra, ugye nagyon telik az idő, megértettük.
Meg ez érdemlik, de kössenek szerződést, ne az legyen, hogy letette az orvosi vizsgát, megvan a diploma, itthon esetleg egy évet, utána Romániának azt mondja, hogy táj, baby, majd hazajövök utcai múlva.
Köszönjük szépen a véleményét, boldog új évet, jobb időket kívánunk, meghallgattuk, hallottuk, nem tudom, hogy van-e valami hozzáfűzni valamit.
Ez egy érdekes felvetés, megoszlik a vélemény erről. Vannak, akik így gondolják, hogy igenis kell kondicionálni ezt az egészet, hogy itthon kell tartani egy bizonyos ideig ezeket az orvosokat. Mások azt mondják, hogy nem lehet röghöz kötni az embereket. Megoszlanak a vélemények erről. Egy tény, hogy Románia a legnagyobb orvos exportőr Európában, magyarul Romániában tanul a legtöbb orvos, és utána kimegy más nyugat-európai országba. Valamit az egészségügyi rendszer ezzel kapcsolatosan is muszáj tegyen. Például kevesebb orvost képez, jobb fizetést ad nekik, azt a pénzt, amit a képzésre költi, azt átteszi a fizetésekre, és jobb szolgáltatást, jobb kondíciókat teremt az orvosok számára, különböző programokkal, az önkormányzatok hazatelepedést támogatják, költségek támogatásához hozzájárulnak, családtámogatást nyújtanak. Az egészet egybe, és nem csak az orvosokra, hanem akár a tanárokra is, ugye, mert a tanárok is ugyanebben a helyzetben vannak, hogy sokszor a pályájukat el kell hagyják, mert nem tudnak megélni a fizetéseikből. Ezt kellene valamilyen féle formában támogatni, hogy inkább díjazva legyenek azok, akik itthon maradnak, mint büntetve kényszerüljünk azokat, akik esetleg elmennek.
Nagyon kérem, hogy fogjuk rövidebbre a dolgokat. Rengeteg SMS jött, van néhány kérdés, amire azért válaszolni kell. Gyula írja, jó estét kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy mire esküsznek fel az orvosok, mikor végeznek az iskolával, és miért van megengedve a magánrendelés?
Az orvoslás egy szabad foglalkozás, tehát elvégben egy liberális foglalkozás, szabad magánrendelni. Az ember, amikor ugye felhívja egy barátja, akkor telefonon keresztül, akár őt megnézve, ott van a fejében, a tudása a kezében, a konzultációt nem lehet eltiltani egy orvostól. Azt lehetne megszabni, és ez lenne a jó irány, hogy amiután a jó fizetéseket, tehát a fizetésemeléseket megkapják az orvosok, akkor ehhez társítva legyen odaírva, hogy mondjuk járóbetegrendelőben nem konzultálhat, hogyha ha a fizetését megkapja, ami egy szép fizetés, közben ügyeletei vannak mellette, ugye családja van, saját képzésére, saját pihenésére is, regenerálódásra is időt kell fordítson, hogy ne menjen akkor magánrendelőbe. Ezzel nagyon sok minden problémát meg lehetne oldani. Most a rendszer szabadon van hagyva. Mindenki ott dolgozik, ahol akar, mindenki délután oda megy, ahova akar, olyan árat tesz magának, konzultációs árat, amilyent akar. Magyarul nincs gazdája a rendszernek. Ezt kellene megváltoztatni, és ha ez megtörténne, akkor még akkor is el kell teljen majd egy-két év ahhoz, hogy a betegek kezdjék érezni, hogy a rendszernek van gazdája, és hogy elkezd működni minden. Nagyon fontos még egyszer, hogy ebben a kérdésben nem csak a politikusok, hanem maga az orvos szakma, az orvos kollégium, az orvosi egyetemek is felelősek, hiszen ezt a szektort megváltoztatni csak úgy fog lehetni, hogyha mindenki kiveszi a részét ennek a rendszernek a megváltoztatásában.
Dávides, ne arra, hogy elég morbid a felvetése, és nem hiszem, hogy itt a mai adásba éppen beleillene, úgyhogy ne vegye rossz néven, de nem teszem közzé. Emil viszont egy javaslattal, egy észrevétellel fordul önhöz, azt írja, hogy jó estét kívánok, a figyelmükbe szeretném ajánlani egy észrevételemet. A családorvosok miért nem köthetik meg a szerződést nyáron is? Miért kell az év végén megkötni azt a bizonyos szerződést?
Tehát úgy van a rendszer, hogy a tavasszal a keretszerződéseket újra kiadja az egészségügyi rendszer. És ezért van az, hogy tavasszal, amikor az új keretszerződés megjelenik, és annak a metodológiája, akkor minden egyes orvos, kórház, járóbetegrendelő egy új szerződést köt. Most az év leteltével azonban ezeket egy ilyen úgymond kiegészítői irattalák tradicionállal meg szokták hosszabbítani, mert a gazdasági év miatt a biztosítóháznak már a következő éves költségvetésből kell pénzt költsön a szolgáltató kifizetésére. Pura adminisztratív, tehát tisztán adminisztratív ez a kérdés, de ugye amiatt, hogy ezek a szerződések aláírásra kell kerüljenek, emiatt lehetősége van a családorvosoknak ebben az esetben, hogy visszautasítsák a szerződések aláírását, kitöltését. Ha azt nézzük, hogy 11 ezer családorvosra van Románia szinten, akkor ugye elképzelhetjük, hogy ez milyen lobbyerőt, milyen nyomás, gyakorlási erőt jelenthet a biztosítóházra. Pont ez az, amiért én azonban azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy a biztosítóház, országos biztosítóházról beszélek, országos biztosítóháznak az alkalmazottai, a minisztérium már hozzá van szokva, hogy mindig ez történik, emiatt nem is veszik komolyan ezt a kérdést, és nekük is még egyszer nehéz helyzetben vannak, mert nincsen pénzük, amiből pluszba pénzügyi forrásokat allokáljanak. A mi nyomásunkra a parlamentben 190 millió lejel ezelőtt egy héttel megtudták a költségvetését a családorvosoknak, és ugyanolyan mértékben növekedett a családorvoslásra szánt pénz 2018-ra, mint ahogy az összegészségügyi költségvetés növekedett. Tehát egy más típusú nyomásgyakorlást kellene elvégezni úgy, hogyha mondjuk felsorolnák a családorvosok még egyszer, hogy több permanencia központot látunk el, nem tudom, jobban odafigyelünk a szűrőprogramokra betegeink körében. És így elsorolnak 20 pontot, és azt mondják, hogy legyen szívesek, mondják meg biztosítóház, hogy melyik az, amiket kihagyhatunk ebből, de hogyha ezt mind meg akarják, hogy valósítsuk, hogy a betegek érezzék, akkor pedig jobb lenne, hogyha ideadnák nekünk ezeket a pénzügyi kereteket, ezzel megnövelnék a mi költségvetésünket, valószínű, hogy több eredményt lehetne elérni.
Hilda nevű hölgy hallgatónk, akit külön üdvözlök, a férfi társaság keretében egy nagyon érdekes kérdést vet fel. Azt kérdi öntől, hogy jó estét kívánok, mit tudna mondani az egészségügyi biztosítással kapcsolatban, tisztelt doktor úr, köteles voltam-e fizetni a biztosítást abban az időben, amikor semmi jövedelmem nem volt?
Tehát ha nem volt semmi jövedelme, akkor a polgármesteri hivatalba az első, hogy el kell menni, be kell jelentkezni, és van olyan metódus, van olyan módszer, van olyan lehetőség, hogy önt mentesítsék ezektől a fizetések alól. Vagy valamelyik családtagja révén akár biztosítottá váljon. Ha most jelen pillanatban ez a helyzet áll fenn, akkor azt javasolom, hogy konzultáljon a családorvosával, konzultáljon a polgármesteri alpolgármesterével, és találják meg azt a megoldást, ami az ön számára a legjobb. Nagyon fontos, hogy tisztázni kell, hogy nincs-e véletlenül valamilyen bérleti díj, amit ön kap, mert akkor azután fizetett biztosítási pénzösszegek után elvégben önnek van biztosítása. Tehát többféle formában juthat az ember biztosításhoz, egészségügyi biztosításhoz. Meg kell nézni, hogy az ön számára melyik lenne a legmegfelelőbb, és mindenkinek azt tudom javasolni, hogy igenis tudja pontosan, hogy ő milyen típusú formában biztosított, mert ezt nem csak a családorvoslásnál, nagyon sokszor, hogyha más típusú szakorvoshoz megy el, más szakorvosnál jelentkezik, akkor kell tudjon válaszolni ezekre a kérdésekre.
Két felvetés is jön SMS-ben, valószínűleg, hogy idősebbek a hozzászólók, mert hogy az orvosképzéssel kapcsolatban például Mózes azt írja, hogy nagyon igaza van az előbbi Székely bácsinak, az, aki külföldön akar praktizálni, menjen magánorvosi egyetemre, és ne az állampénzén tanuljon. Hát ezt így nem lehet, azt hiszem, elkülöníteni. Egy másik vélemény egy hölgytől, Magditól, akit ismét szintén köszöntök. Meg kell állítani a fiatal orvosokat, ha menni akarnak, fizessék vissza a képzésüket, kért kiadott pénzt, biztosan többen maradnának itthon. Boldog új évet kíván, Magdi. Volt egy időszak 89 előtt, 85 és 89 előtt, amikor az akadémikus asszonyság lekötötte az összes frissen végzett intellektuált, hát annak sem volt különösebb értékes, bizony volt, akinek vissza kellett fizetni a tandíjat, mégis elmentek külföldre. Azt hiszem, hogy ez nem lenne egy megoldás.
Én határozott leszek, hogyha mindent összevetek, akkor igazából nem támogatom azt, hogy a röghöz kössük az orvosokat. Nem támogatom azt, hogy ilyen típusú visszafizetések legyenek, hiszen gondoljunk el, egy szegény gyermek, szegény családból származó gyermek bejut az orvosira, és valamilyen oknál fogva egy ilyen döcögő egészségügyi rendszerben mondjuk nem tud egy szorványvidékre hazamenni. Mert már van családorvos, mert a kórházban nincs hely, akkor nem tudjuk megtiltani ennek az embernek, hogy mondjuk ne menjen el, és ne keressen valahol jobb megélhetést, jobb szakmai kiteljesülésnek a lehetőségét. Azonban, hogyha még egyszer arra fektetjük a hangsúlyt, hogy minden egyetemistát megszólítunk, minden rezidenst megszólítunk az önkormányzatokkal, a mi közösségünkben, alapítványok révén, és nem levegőbe beszélek, hogy igenis adunk neki szolgálati lakásukat. Biztosítjuk számukra, hogy társadalmilag elismert emberek lesznek, hiszen már fiatalkorban bevezetjük őket, megfogjuk a kezüket, bemutatjuk őket. Akkor lehet, hogy ez a diák hamarabb eldönti és jól dönt, hogy itthon marad. Tehát inkább pozitív motivációval kell változtatni a rendszeren, a büntetéssel nem fogunk semmit elérni. Én inkább ezt hiszem. Természetesen nem mondok ellent azoknak, akik másként gondolkodnak. Ez is egy lehetőség. Csak gondoljuk el, hogy milyen hatása, milyen társadalmi bizalmatlanság lépne fel adott esetben, hogyha mindenhol ezt kezdenénk alkalmazni.
Tisztelt Dr. Vas Levente, nagyon eltelt az idő, és azt hiszem, hogy még mondtam is viccesen itt, mielőtt adásba léptünk volna, a következő órát is el kell kérni, mert éreztem, hogy forró a téma. Tehát vonjuk le a következtetést, és valamelyest próbáljunk az embereknek irányt adni, mert olyan kérdés is jött, hogy hát ugyebár recept nélkül nem adják ki az életmentő gyógyszereket, és akkor január elejétől mi lesz? Tehát mi a teendő, ha valakinek valamilyen gondja van, betegsége van is, nem nyitnak a családorvosi rendelők, akkor mit tegyen? Sürgősségi ellátásra jelentkezzen, vagy milyenképpen lehet ezt a patthelyzetet kivédeni?
Én megmondom őszintén, bízok a magyar családorvosainkba, és azt gondolom, hogy megyétől függetlenül, sztrájktól függetlenül tisztességesen és becsületesen el fogják látni a betegeket, megnyitják a rendelőket, és a betegek nem fogják kárát látni ennek a húzavonának a biztosítóház, illetve a családorvosok között. Nekem ez az első számú meggyőződésem, sőt arra kérem betegeket, hogy ezt kérjék a családorvosaiktól. Második, hogyha netalántán valaki nagyon megszorul, akkor nincs más, mit tegyen, menjen a sürgősségre. Menjen a sürgősségre, igenis mondja, hogy tudja, hogy a családorvosához kellett volna menjen, de nincs más lehetősége, anyagi keretei nem engedik meg, hogy máshol jelentkezzen, és a sürgősségen kérje a receptnek, a kompenzált receptnek a kiállítását, és ha 3 napra is, de kiállítják ezeket a recepteket, és utána pedig az alatt megoldódhat a családorvosok és a biztosítóház közötti sztrájk. Ha pedig nincs más lehetősége, akkor egyértelmű, hogy forduljon, ha munkaidőn belül van a biztosítóházhoz, és kérdezze meg a biztosítóháztól, hogy mi az, amit kell tegyen ebben az esetben, hogyha addig a biztosítóház nem ad ki egy nyilatkozatot, vagy kommunikét, hogy mi az az eljárás, amit ilyen esetben a betegeknek követniük kell.
Mert hogy felvetődött itt, hogy bizony életmentő gyógyszerekre lehet szükség, mondjuk, hát az év elejére utolsó pillanatra hagyni ezeknek a feliratását, kivételét, az kicsit rizikos, de megtörténhet. Tehát mindenképpen arról van szó, hogy valamilyen megoldást kell találni.
Tehát ha nem oldódik meg ez a dolog, akkor én politikusként az első napokban nyilatkozatot fogok kiadni, és a biztosítóházhoz is levelet fogok küldeni, hogy a kifizetett gyógyszerek, a sztrájk miatt kifizetett gyógyszerek, azok a biztosítóházhoz benyújtva legyenek visszafizetve, és legyenek kifizetve. Ez azonban egy hosszú, bonyodalmas folyamat, ezért nem intenék senkit arra, hogy erre bazírozzon, de én politikusként, szakpolitikusként meg fogom tenni azokat a lépéseket, hogy a magam során nyomást gyakoroljak a biztosítóházra, hogy minél hamarabb megoldják a családorvosokkal ezeket a problémákat.
Külön köszönete érte, és mindenképpen fogunk rá figyelni, és azt is külön megköszönöm ennek, hogy nem csak ma, hanem az egész évben állt rendelkezésünkre, és azt egyszerű halandóként csak annyit tudok kívánni mindönnek, mind a családjának, mind mindnyájunknak, hogy ne legyünk betegek, és valamelyest az ilyen kritikus időszakokat próbáljuk átvészelni. Nem beszéltünk influenzáról, mert az is következhet, szóval oltástörvényről mind van, amiről lesz, miről beszélni, még 2018-ban is. Szolgáljunk jó hírekkel. Tisztelt Dr. Vas Levente, köszönöm, hogy itt volt, boldog új évet, és sikeres 2018-as esztendőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm is a magam során önnek is, a munkatársainak is, és a kedves hallgatóknak is. Egy egészséges, boldog új évet kívánok.